Ez a Reggeli Manna Happy Endrével és Hudák Anitával. Útra való egész napra.
9 óra 10 perc van, jó reggelt, jó utat és jó munkát kívánunk a mikrofonnál, Hudák Anita.
Jó reggelt és Happy Endre.
Sikrázó napsütés, igazi tavasz. Mátyás legfeljebb a fejét töri ma. De most egyébként ilyenkor mi van? Tehát, hogyha hogy Mátyás érted? Napon meleg van, akkor meg majd még
jön, sincs,
akkor még hoz hideget?
Mindjárt megnézem a meteorológiai szolgálatnak a honlapját, jó, hogy mit írnak. Jó. De hűvösebb lesz a következő napokban.
Jó, rendben van. Szegény Tiger Woods, mesélsz róla?
Hát akarod? Persze, elmondom, mit tudok.
Hogyne.
Anita pletykája.
Azt mesélték amerikai barátaim, hogy súlyos balesetet szenvedett Tiger Woods, felborult az autójával, több helyen eltört a lába, meg kellett már műteni. Azt mondják a haverok, hogy egyelőre nem találták annak nyomát, hogy bármiféle bódult állapotban lett volna a golfozó, tehát nem tudni még, hogy mi okozta a balesetet. Az is lehet, hogy gyorsan hajtott, és nem tudott bevenni egy kanyart. Minden esetre hát nincs életveszélyben, de azért meglehetősen súlyos állapotban van, de a műtét után már magához tért, sőt a baleset után is eszméleténél volt, amikor rátaláltak a tűzoltók. Ki kellett vágni egyébként a roncsból.
Wow.
Igen. Ennél sokkal jobb hír az, hogy befejezték a Mission Impossible 7. részének a forgatását, de dacára annak, hogy szinte senki nem tud sehová repkedni a pandémia miatt, de Tom Cruise-ék megcsinálták azt, hogy a világ több pontján forgattak. Most már az utolsó simításokat is majdhogy nem elvégezték. Most el kell menniük még Londonba valami kis finom hangolást, ahogy a filmesek nevezik, ezt még el kell végezni a filmen, aztán mehet a mozikba, reményeik szerint mehet
hova?
A mozikba.
Hova?
Hát vagy a Netflixre, még nem tudni. Azt viszont cáfolták a készítők, hogy most rögtön neki is állnának a 8. rész forgatásának, és nem azért, mert nem lenne muníció, vagy nem lenne ötlet, hanem azért, mert Tom Cruise arra készül, hogy nyáron már a Top Gun Maverick-et népszerűsíti majd világszerte, és
de
akkor nem lesz
az
egy
is dobozban
ideje
van.
Sem. Pontosan?
Hát még azt sem láttuk, pedig már mikor lejött a tavaly tavasszal már annak volt
két
promója.
Rádióval ezelőtt beszéltünk
igen,
róla.
Már akkor meg, meg volt a promója, igen. Tényleg. Igen. Döbbenetes.
Na, bízunk benne, hogy...
Ezt Zoom-on forgatták?
Nem, hát nem, mi is beszéltünk róla, hogy Tom Cruise rendszeresen balhézott a forgatásokon, igen. Hogyha valaki megszegte a távoltartási igen. Szabályokat, a maszkviselési szabályokat.
Aha.
Milyen?
Nem távoltartási.
Ja, azt is.
Azt is.
Azt is, és
hát
a távol... Igen,
van.
Igen, azt is.
Távolságtartás, igen. Ha valaki túl közel ment és megütötte egy akciófilmben, milyen nehéz lehet az, nem?
Nem konkrétan a szerepük.
Nem, egyébként ez borzasztó érdekes lesz, hogy de már úgy forgatnak vajon most filmet, hogy maszkban vannak a szereplők?
Nem, itt úgy szokták csinálni a filmforgatásoknál, hogy rendszeresen tesztelnek.
Már nem úgy értem.
Hanem.
Tehát, hogy amit mi látunk. Ott lesz rajtuk maszk, vagy nem lesz rajtuk maszk.
A színészeket?
Igen,
hát
a moziban.
Hát pont mondom, hogy nem. Hát mivel, hogy rendszeresen tesztelik.
De nem az a lényeg, hanem az élethűség okán, érted? Mert de neked még nem tűnt fel, hogy furcsa olyan filmet nézni, mert nincs maszk az embereken?
Nem
minden láttam egy tévében egy filmet, és egy repülőtér volt, és olyan furcsa volt, hogy nincs adatok maszk.
Nem.
Nem?
Nem. El tudom különíteni ezeket. A filmet és a valóságot el tudom különíteni.
Ügyes
neked
vagy.
Is javaslom. Nagyon sok kellemetlenségtől megúv, hogyha az elmédben rendet tudsz tenni. Na, van még egy harmadik pletykám, az is egy filmes, mert hogy életrajzi film készül Robbie Williamsről, mégpedig az Egyesült Államokban. Robbie Williams, nem Robin Williams, hanem az énekes, a tégdetes Robbie Williams. Persze. És,
hát és
nem csak halottakról csinálnak életrajzi filmet, lásd Rocketman Elton Johnról.
Na jó, de hát nagyon
nem kell ahhoz meghalni, hogy életrajzi
film.
Igen. Nem memoár, életrajzi film.
Értem.
Tehát más a kategória.
Furcsa.
Azt mondja a rendező, hogy egyrészt miután bemutatják a filmet, Robbie Williams Amerikában is hihetetlen nagy népszerűségnek örvend majd, meg azért szeretnének róla filmet forgatni, mert hogy Robbie Williams a népfia. Ahogy a rendező fogalmazott, ezt muszáj elmondom, nem a legjobb énekes,
aha.
Sem a legjobb táncos, mégis el tudott adni világszerte 80 millió lemezt.
Hát pont, mint Madonna.
Tehát, hogy a semmiből jött, és úgy küzdötte fel magát.
Hát,
és ezt szeretnék
bemutatni. Értem, hát ez sztori biztos van benne.
Azt még nem tudni, hogy Robbie Williams hogy jelenik majd meg a filmben, ő is szerepel majd benne, de hát mivel a kezdetektől mutatják be a karrierjét, tehát visszatenni a 40 pluszos Robbie Williams-et 15 éves...
Mi baj a 40 pluszosokkal? Hello?
Semmi, csak ne játssza el 15 éves önmagát.
Ja, biztos,
40 pluszosat. Egyébként imádom a 40
biztos,
pluszosat.
Biztos, hogy nem. Na, komolyabb témával folytatjuk, hiszen a saját félelmeinkkel sem könnyű megküzdenünk a járvány alatt, de akkor mit mondhatnak a gyermekek, akik még tizedannyi élettapasztalattal sem bírnak, mint a szüleik. Stresszesek ők is, és nem kevéssé. Ezt derítette fel a UNICEF felmérése, amelyről a szervezet kommunikációs osztályvezetőjét, Balázs Katát kérdezzük hamarosan. Pontosan 9:50 van, Manna FM, és benne a Reggeli Manna. 9 óra 18 perc, a vonalban pedig köszöntetjük Balázs Katát, az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetőjét. Jó reggelt, Kata kedves!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Jó reggelt!
Ez rosszul hangzik. Minden ötödik gyermek szorong és boldogtalan a vírus helyzetben. Mikor, hol mérték ezt fel, Kata?
10 000 gyereket kérdeztek meg, az Európai Bizottság kezdeményezte, hogy kérdezzék meg a gyerekeket arról, hogy ők hogy vannak, és a célja ennek az, hogy a készülő gyermekjogi stratégiában belekerüljenek a gyerekek szempontjai, amiben az UNICEF nagy örömmel vágott bele, hogy segítsen. 5 gyermekjogi szervezet segítette az Európai Bizottságot abban, hogy eljusson a gyerekekhez ez az online kérdőív, amit 11 és 17 éves gyerekek töltöttek ki, mint egy 10 000-en. És valóban az egyik eredménye az, hogy a mentális egészségre nagyon kell figyelni. Ahogy mondta is a bevezetőben, 5-ből 1 gyerek szorong, boldogtalan, és ennél talán még egyel nyugtalanítóbb az az adat, hogy 10-ből 1 gyereknél már olyan jelek mutatkoznak, ami akár a depresszió témakörébe is, vagy tünet együttesébe is sorolja ezeket a jeleket. Úgyhogy nagyon kell figyelni a gyerekekre.
De Kata, ez a depresszió, vagy ez a szorongás, ez korábban nem volt jellemző a gyerekekre? Ezt a pandémia hozta elő belőlük?
Nem tudjuk összehasonlítani, hogy hogyan válaszoltak volna a COVID előtt. Ez a felmérés ez az elmúlt hónapokban zajlott, tehát nyilván tükrözi a jelenlegi lelki állapotot, de nincsen összehasonlítási alap, tehát hasonló nem volt korábban. Viszont egyértelműen mutatják más kutatások, hogy nő a szorongási szint a gyerekekben, és hogy nagyon nagy szükségük van ránk. Úgyhogy az UNICEF is például pont most a napokban forgat egy videósorozatot, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk a különböző korosztályokat segíteni, hogy a mentális egészségüket megőrizzék. De nyilván a skála az széles, tehát nagyon sokan megéljük azt, hogy itthon ülnek a gyerekek, online tanulnak, és erősek a hangulat ingadozások. Ugyanakkor, és ezt nagyon komolyan kell venni. Ugyanakkor, hogyha körülnézünk, ugye ez egy európai felmérés, amiről most beszélünk, akkor ilyen eredmények születnek, hogy a szegénység nagyon, nagyon nagy probléma, hogy anyagi gondokkal küzdenek a családok, például néhány példa erre, kirándulások, tankönyvek akár gondot okoznak a gyerekek 1/3-ának, hogy ezt a család finanszírozza, de hogyha tovább megyünk, akkor az 1/5 a gyerekeknek arról számol be, hogy nem mindig jutnak elegendő élelmiszerhez. És ezt megerősíti egy korábbi globális jelentés is. Ősszel, novemberben jött ki az UNICEF egy jelentése, ami azt mutatta meg, és itt a COVID hatásairól is be tudunk számolni, hogy 15%-kal megnőtt világszerte a mély szegénységben élő gyerekek száma, ami azt jelenti, hogy 150 millióval több gyerek tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor az alapvető szükségletei nincsenek kielégítve. Tehát nyilván az anyagi kérdések is fontosak, de hát itt az online oktatás. Most ebben a jelenlegi európai kutatásban például az derül ki, hogy a gyerekek fele nem mindig fér hozzá az internethez. De hogyha megint visszanyúlunk a korábbi globális kutatáshoz, akkor azt látjuk, hogy a pandémia eddigi csúcspontján a gyerekek 90%-a online tanult, viszont mintegy 500 millió gyerek nem fért hozzá az internethez. Tehát ez azt jelenti, hogy sehogyan sem tanult.
Aha. Döbbenetes.
A kutatás arra rávilágított, hogy a gyerekek mennyire szeretnek például iskolába járni? Mert nagyon sok kis tanuló panaszkodik arra, hogy jaj, nem akarok iskolába menni, nem szeretek iskolába járni. De most, hogy otthon kellett tanulniuk az online oktatás miatt, ez változott?
Azt mutatja ez a kutatás, hogy a gyerekek 2/3 többé-kevésbé elégedett az iskolával, tehát nincs komoly gondjuk, de például a 17 évesek 80%-a azt válaszolta, hogy szerintük az iskola nem készíti föl őket eléggé a jövőre, ami azért erősen elgondolkodtató. És nyilván vannak kisebb-nagyobb kívánságai, például 62% a gyerekeknek kevesebb házi feladatot szeretne, és szerintem ezt is érdemes komolyan venni, mert az online oktatásban könnyen elcsúsznak az arányok, hogy csak jönnek a feladatok, amivel egyedül kell megküzdeniük sok esetben.
Világos, jó. Itt egy ilyen készülő gyermekjogi stratégia ütötte meg a fülemet a beszélgetésünk elején, Kata. Ez miről szól?
Ez a 2021-24-es periódusra vonatkozik, ez egy Európai Uniós stratégia, amihez most ugye megkérdezték a gyerekeket is.
Na ez meg a másik, ami megütötte a fülemet, hogy korábban őket nem kérdezték meg?
Ez most egy olyan széles körű kutatás, aha, ami ilyen szempontból újszerű. Nyilván mindig igyekeznek a döntéshozók valamilyen szinten figyelembe venni a gyerekek véleményét, nem gondolom, kedves, hogy ez önmagában új lenne. De nagyon, nagyon jó a kérdés, ugyanis az egyik eredménye ennek a kutatásnak éppen az, hogy teljesen függetlenül a körülményektől, hogy hol él a gyermek, milyen körülmények között él, mennyire jómódú a család, vagy éppen szükségleteit nem tudja kielégíteni, mind igénylik azt, hogy sokkal jobban hallják meg a hangjukat. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon, nagyon erős igény, és nyilván mihez tudna az UNICEF kapcsolódni, ha nem pont ehhez, hogy bevonjuk a gyerekeket.
Világos, jó.
De hogy akkor hogyan változhat meg ez a gyerekjogi törvény? Mit épp tudnak beépíteni a kutatás eredményei alapján?
Hát azt gondolom, hogy ez már egy valóban döntéshozói politikai szint, hogy hogyan tudják beépíteni ezeket az eredményeket. Nyilván villognak a kis piros lámpák, hogyha az ember végigolvas egy ilyen kutatási eredmény, tehát látja azt, hogy mik azok a területek, ahol nagyon, nagyon sürgősen és nagyon oda kell figyelni a gyerekekre. És mi is látjuk az UNICEF Magyarország tevékenysége során, hogy nyilván először a rövid távú hatásaira koncentráltunk ennek az egész sosem látott járványhelyzetnek, és tettünk is érte, mi például 50 millió forintnyi adományt kiosztottunk különböző gyermek intézményeknek rögtön, hogy valamit gyorsan tegyünk, utána a gyermekbántalmazás elleni kampánnyal folytattuk ősszel, mert észrevettük, nyilván nem észrevettük, hanem a kutatásokból láttuk, hogy erősen nő a gyermekbántalmazási esetek száma globálisan és Magyarországon is. És most a mentális egészség témára fordulunk rá, mert azt látjuk, hogy a rövid távú hatások mellett egyre inkább jelentkeznek a hosszú távú hatások is.
Bárcsak ne lenne ennyi munkájuk. Jó, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot és munkasikereket kívánunk.
Köszönjük szépen.
Balázs Katával beszélgettünk, az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetőjével, Manna FM, és benne a reggeli Manna. 5 perc maradt még 9:30. Az időjárás szép, ma egész nap sütni fog a nap. Safe and sound. Manna FM és benne reggeli Manna, 2 perc múlva lesz 9:30, vagyis jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában egyrészt a héten még lehet nevezni a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra, erről mesél majd nekünk Székehídi Tamás, a fesztivál főszervezője, illetve emút fogtak a Rókahegyen dr. Sütz Éva a Szentendrei Kisállatkertől. 6 perc elmúlt el 9:30, és ahogy ígértük, témánk, hogy a héten még lehet nevezni a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra. Erről faggathatjuk Székehídi Tamást, a fesztivál főszervezőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önnek is és a hallgatóknak!
Jó reggelt!
Milyen kategóriákban és meddig lehet nevezni díjátadó? Mit lehet nyerni ezek a kérdések, ugyebár egy klasszikus fesztivál kapcsán?
Ez így igaz, tehát akkor hátulról kezdjük, jó, tehát hogy jó. A súlya ennek a fesztiválnak. Tehát 7 év alatt elértük azt, hogy a támogatók, szponzorok, díjfelajánlók, tehát 20 000 eurós összdíjazás van a fesztiválnak. Ez már tényleg egy nemzetközi legismérhető és súlyos díjhalmaz. De azért azt is látni kell, hogy nálunk nem egy filmszemle van, hanem kettőt bonyolítunk le. Van egy klasszikus nemzetközi természet- és környezetvédelmi filmszemle. Itt ugye a természetfilmtől dokumentumfilm, tudományos film, animáció, tehát ezek a nagy kategóriák, amelyeknek vannak technikai alkategóriája is, és kiemelt tematika az a természet és környezetvédelem. És emellett mi egy Kárpát-medencei filmszemlét is bonyolítunk, ami a Kárpát-medence természeti értékeire fókuszál. Egyértelmű, hogy itt ez egy lehetőség a magyar alkotóknak, hogy egy nívós nemzetközi porondon megmérettessék magukat, hiszen az első említett fesztivál a Filmszemlére a tavalyi évben már 105 országból volt nevezés, több mint 2400 nevezés érkezett. Az a fesztivál elem, filmszemle már bekerült a legnagyobb nemzetközi természetfilmfesztiválok klubjába. 3 évvel ezelőtt bekerültünk a Green Film Networkbe, ahol a washingtoni, a Rio de Janeiro és meg mondhatnám torinói, tehát a legnagyobb filmszemlék vannak. Ez egy minőség, ez egy hírnév, aminek mi nagyon örülünk, és amennyire tudjuk, kiszolgáljuk az alkotókat, és a minőségi filmekkel pedig az ide látogatókat.
Az alkotók, ők amatőrök? Vagy lehetnek nem, amatőrök is?
Ez mindig maga dönti el az alkotó, hogy ő minek hívja magát, és utána meg a filmen minősége dönti. Uh-huh. Tehát nincs ilyen kategória, hogy amatőr vagy profi, ide alkotásokat várunk. Ez biztos, hogy nincs ma a világon olyan nagy természetfilm stúdió, amelyik ne nevezne. Uh-huh. Tehát a Terra Mater, ami a Red Bull Médiának a stúdiója, akkor a Hamburgi stúdió, ahol Török Zoltán is dolgozik, a BBC, National Jack, mindig minden évben minimum 3-4 filmmel neveznek a fesztiválunkra. Idén pedig olyan kedvezményt kaptunk tőlük, hogy a járványra való tekintettel, függetlenül, hogy megtudjuk vagy nem tudjuk tartani május 28-30-án a fesztivált, 2 hétig ezektől a nagy stúdióktól streamingelhetjük a filmjeiket, tehát az online felületeinken is látni fogják az egész országban, vagy az egész világban.
Na éppen ez lett volna a kérdésem, igen. Hogy apropó pandémia, egyrészt, hogy a nevezési kedvet mennyire befolyásolta az, hogy most éppen ezt éljük meg?
Egyértelműen most látjuk már, hogy azért nem lesz akkora nevezési szám, mint ami tavaly volt, de az is látszik, hogy az ilyen nagyon ütős 5 és 25 perces filmek dominálnak, és nagyon súlyos filmek érkeznek arról, hogy milyen válság helyzetek vannak a világban, mennyivel nehezítette ezt a járvány elleni küzdelem, és mik azok a természeti és környezetvédelmi problémák, amik akár hasonló járványokat tudnak generálni a világban. Tehát nagyon pörgős filmekből van több, nem pedig természetes, tehát ezek a 40 vagy 1 órás filmekből, hiszen azoknak a forgatása az megakadt, és nálunk pedig mindig az utolsó 2 év, tehát az idei és a tavalyi évnek a filmjei nevezhetnek csak, tehát azért szoktuk azt mondani, hogy nem csak, hogy jó időben van a fesztivál, mert ugye májusban van, de mivel mi csak az utolsó 2 évet vesszük, ezért általában 80%-a a gödöllön levetett filmeknek az premier. Tehát az akkor indul a fesztivál szezonban, akkor indítják ezeket a filmeket.
A másik kérdés pedig a pandémia okán, ezt részben már meg is válaszolta Tamás, hogy akkor a közönség hogy találkozhat a filmekkel?
Egyik oldalra mi pozitívak vagyunk. Tehát mi bízunk abban, hogy május végére már azért az oltási számok olyan adatokat mutatnak, ami után nyitni fog az ország. Bízunk abba, és szeretnénk, hogyha korlátozásokkal is, de szabad téren hadd tudjuk megtartani a rendezvényünket. Eleve ugye ez a fesztivál, ez nem csak a filmszemlékről szól, hanem nálunk van a környezetvédelmi vásár, threshold. Mi betöltjük a kastély parkjait és a vele szemben a gödöllői parkokat. 2019-ben közel 30 ezeren látogattak ki erre a fesztivál, és nem csak a filmek is az egy keretet ad, nálunk inkább ezek a szabadtéri események, amiknek a célcsoportja a család és a gyerekek. Ez volt a domináns. Bízunk benne, hogy a szabadtéri események azok megtarthatók, ha nem, akkor pedig elhalasztjuk. Szerencsére erre fel vannak készülve az alkotók is, a partnereink is, de jelen pillanatban én szeretném inkább a pozitív hangulatot árasztani mindenki felé, és bízom benne, hogy találkozunk május legvégén a gyereknapkor, és együtt tudunk belekóstolni abba, hogy mit jelent fenntarthatóan élni, és mit jelent a saját magunk számára az, hogy fenntarthatóság.
A természetfilmeknél van valamilyen kategória meghatározás, vagy bármilyen témában lehet alkotni?
Ez egy, tehát annyiban bonyolult a kérdés, tehát természetfilm a klasszikus értelemben, ott...
Amiben szaladnak az oroszlánok, igen.
Így van, ami egy ilyen akciós, tehát bemutatja, tehát klasszikus, de ott annyi van, hogy van a 45-50 perces, ez a klasszikus, és ezen kívül két évvel ezelőtt nyitottuk az ilyen 15-20 percest, hiszen rövidebbek is vannak, de a természetfilm az tényleg a természet csodáiról szól általában, az állatok viselkedéséről, stb. Stb. A dokumentumfilm kategória az, amiben technikai paraméterek alapján választjuk széjjel a kategóriákat, tehát, hogy rövidfilm, független film, vagy egyestés film. Ott szabad a témaválasztás, ott szabadon, nem is azt mondom, hogy mi, az alkotók szabadon találják meg a fellelhető témákat. Amit szomorúan kell mondani, hogy a világ azért ma ez a bolygó rengeteg példát ad arra, amivel szembesülni kell. És a filmeknek ugye ez az egyik fő dolga, fő feladata, hogy szembesítsen minket, lássuk. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez alatt a három nap alatt úgy kicsit úgy beletekinthetünk abba, hogy mi történik ebbe a világba körülöttünk. És egyetlen egyet elnézést. Ami a nagyon-nagyon jó, hogy durván két évvel ezelőtt kezdődött el, tehát addig csak az ilyen sokkoló, figyelemfelkeltő filmek domináltak, és két évvel ezelőtt elkezdődött a pozitív példáknak a bemutatása a filmekbe, és ez nagyon-nagyon jó.
Van remény.
Hát maradjon így, mondjuk idén ez nem biztos, hogy így lesz, de ez nagyon-nagyon jó. És még egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni a filmszemlével kapcsolatban, az pedig az animáció. Csodálatos. Csodálatos. Tehát természet és környezetvédelemmel foglalkozó animációk egyszerűen lenyűgözőek. Tehát imádják a gyerekek is, a nyelvezetükön szól, leköti őket, mi ezt egy nagy szabadtéri LED falon vetítjük, és előtte ücsörögnek mindig legalább 100-150 gyerekek, és ámulják őket.
Kedves Tamás, köszönjük szépen, és akkor valóban bízunk a legjobbakban, hogy addigra már nyitunk.
Így van, és ezúton is kérem a magyar alkotókat és mindenkit, hogy írja be a naptárba, hogy a nevezés lezárása február 28, a fesztivál ideje pedig május 28-30. Köszönöm a lehetőséget.
Szép napot és munkasikereket. Minden jót!
Önöknek is.
A héten még lehet nevezni, hallottuk, hölgyek urak, a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra, erről mesélt nekünk Székelyedi Tamás, a fesztivál főszervezője. Hamarosan pedig felgöngyölítjük az EMU ügyet, hívjuk dr. Sütz Évát a Szentendrei Kisállatkerttől. Addig is Manna FM és benne a reggeli Manna, egy percen múlt el 3:45, ő pedig Gabriel. 9:49 perc van a vonalban, pedig dr. Sütz Éva a Szentendrei Kisállatkerttől. Jó reggelt, Éva kedves!
Szerbusz, szerbusztok!
Szia, Éva!
Hiszen EMU sétált a hétvégén a Rókahegyen, ennek gyorsan híre is ment, sőt, befogási videót is lehet már látni az interneten. Hát Éva kedves, hol kezdjük a kalandot? Hogy keveredtetek ti a képbe?
Hát mi foglalkozunk vadállatmentéssel, és így hívtak minket a természetvédelmi őrök, hogy segítsünk egyrészt befogni, másrészt meg elhelyezni az állatot. Akkor még ugye senki nem tudta, hogy meg lesz-e a gazdája, vagy sem, és ilyenkor mindig gyorsan kell reagálni, amíg még ott van, meg látjuk, akkor kell megfogni, mert utána egyre nehezebb mindig minden, az állatokkal legalábbis.
Hogy lehet befogni egy EMU-t?
Hát nekünk az volt a technikánk, hogy le akartuk őt ültetni. És amikor ilyen ülő pozícióban van, fölhúzza a lábait, akkor a lábait a testéhez kötözve egy ilyen batyuba akartuk elszállítani, és egyébként így is történt.
És hogy sikerül leültetni? Igen, mivel?
Adja magát a kérdés, hogy ültetünk EMU-t?
Itt volt a teperés része a fiúk részéről, hát három férfi ember ráugrott szegényre, ez egy kicsit ilyen vandálan hangzik, de ugye egy lehetőségünk volt, és ezt mi megjátszottuk.
Egyébként, ha valaki nem ismeri, mit kell tudni az EMU-ról?
Hát egy ausztrál futómadár, aki nagyon gyors, tehát ugye futómadár, szóval már benne is van. Repülni nem tud, de annál gyorsabban szalad, és hát ugye itt az volt a lényeg, hogy ne szaladjon el, ne legyen rá lehetőség. Egyébként szelíd volt, tehát hogyha nem tudom, tehát arra nem vállalkoztunk, hogy itt így vezetgessük, és akkor ilyen mindenféle kajával csábítgassuk, mert ez rizikós, ez ugye nem megbízható, az a biztos, ha megfogtad, és már megvan, de szelíd volt, tehát nem akart annyira tiltakozni, mint mondjuk egy teljesen vadmadár tette volna.
Jó, tehát ez csak azért fontos, mert én magam is találkoztam szököttem múval a természetben. Tehát
lehet, hogy ugyanezzel?
Hát csak nem.
Lehet.
Tehát akkor mi a helyes magatartás? Tehát hivatalosan nem fog nekünk rontani egy emú, ha kiszökik valonnan.
Nem az a típusú állat, aki így betámadjon. Egyébként a vadállatok ámblok nem azok a típusuk, de alapvetően az emú az úgy direkt nem fog neked rontani, ha csak nem valami nyomós oka van rá.
Nem szolgáltattam. Nem mondjuk azt megérteni, igen. Emlékszem, így a földön gubbasztott, felemelkedett nagyon lassan, és ilyen furcsa táncszerű mozdulatokat kezdett lejteni.
Hát elképzelhető, hogy
tetszett
neki, nem tudom.
Éva, és erről az emuról végül kiderült, hogy ki és hogy került a róka egyre, honnan szökött?
Igen, egy ilyen lovas tanyaszerűségről, akkor Türöm környékén több is van, szökött meg az állat. Egyébként végül úgy döntöttek, hogy nálunk hagyják, mert úgy érezték, hogy jobb helye van. Úgyhogy végül is eljöttek meg, tekintették, hogy hova raktuk, és ők úgy ítélték meg, hogy akkor ez így jó is lesz. Ők már nem teperték le még egyszer, szerencsére az emunak. Úgyhogy onnan szökött meg, nem zárták be azt hiszem az ajtót, ez mondjuk bárkivel előfordult.
Igen, meg egyébként az emu ügyes. Egyébként tartanak, tehát vannak még emu farmok mostanság Magyarországon? Volt ennek egy erős felfutása?
Vannak farmok, igen, vannak ilyenek, meg nagyon sokan hobbiból tartanak párat.
Hobbi emu?
Mit tudom én, hármat, négyet.
Hát ez mire? Mit?
Hát fut.
Na oké, hogy fut, de mi jót tesz a léleknek emut nevelgetni?
Hát minden állat jót tesz a léleknek.
Szerintem hát nem simogatod, igen, mint egy kutyát.
Igen. De ezt is lehet simizni, szóval jó fej.
Csak előtte lekerültetünk.
Leteperem, megsimogatom, és jól vagyok.
Így van.
Igen, körülbelül ennyi. Hát mint egy papagáj vagy egy teknős, tehát körülbelül az csak nagyobb, és a kertbe mászkál. Tehát ez így végül is...
Kell neki egy külön szoba.
Meghoztad a kedvet hozzá.
Igen.
Jó, és egyébként azt lehet tudni, hogy, hogy mennyi idős, hogy egyetlen tó jó?
Nem, ő egy fiú emu.
Emu kakas.
Nevezzük emu kakas, igen. és azt hiszem 2 éves, ha jól emlékszem a gazdik elmondása alapján. És hát ő magányosan élt, úgyhogy tervben van most egy feleség beszerzése, hogy ne legyen egyedül.
Hát a szökik hozzá egy asszony is.
Igen, de ez majd még csak a jövőben fog megtörténni.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, vigyázz, neve van?
Még nincs, jó. Neve, majd lehet, hogy
mindenféleképpen.
Majd lehet, hogy kitesszük névkeresőbe.
Úgy. Köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot, Éva.
Viszont kívánom, sziasztok, szép napot!
Szia.
Dr. Sütz Évával beszélgettünk a Szentendrei Kisállatkertől, és hát igen, ők voltak azok, akik megfogták azt a hétvégi emutott a Rókahegyen. Na, egy jó emu?
Nem.
Patrik, imádná!
Biztos, de nem férünk.
Maradt még 6 percünk 10 óráig, ez meg itt a Kensington. Manna FM is benne, a reggeli Manna. 3 perccel 10 előtt meg is jött a mi Péter Petránk. Szia Petra, jó reggelt!
Hello!
Szia Petra!
Mit hozol a délelőttben?
Gyerekek, vitamin szerda, omega-3, omega-6 zsírsavak, azoknak az aránya nagyon-nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, tök egyszerűen meg lehetne akadályozni.
Mindent.
Hallom olyan...
Mindent is.
Figyelj, egyébként tényleg.
Na.
Tehát minden, ami szervszintű betegségé növi ki magát, az először sejtszinten indul el, ami azt jelenti, hogy a nem megfelelő zsírsav bevitelétől, azoknak az arányától, ugye jó fiúk, rossz fiúk, hogy szoktuk emlékezni Szendrei Kriszta vitamin szakértővel, azok előbb-utóbb eltömik a sejtmembránt. A héja a sejtnek, az egy kicsit úgy képzeld, mint a szita, vagy mint egy kis géz. A jó dolgokat beszívja, a rosszakat kiengedi, a vér meg a nyirokrendszer elszállítja. Na most, hogyha az ott bedugul mondjuk a nem jó zsírsavak miatt, ugye ez a sok finomított napraforgó olaj és a többi, meg amiben sütünk, még rosszabb, mint a sertészsír egyébként.
Ne is.
az elkezd egy sejtszintű gyulladásos folyamatot elindítani, és ez, amikor már nagyobb területet érint, az a szöveti gyulladás, utána már szervi gyulladásról beszélünk, annak már tünete van, az már a rák előszobája lehet például, vagy egy pszoriázis, vagy egy sokizületi gyulladás, vagy egy szemromlást, mindennek ez az alapja, és tök egyszerűen meg lehetne előzni.
De nem
lehet semmi hogy. Olaj.
Hát figyelj, alga vagy mosszatolaj, ezt a vegánok nagyjából még szokták, de a legjobb például a krill olaj, ezek a kis pénz, be kell kapni egy kis kapszulába, és kész. Nem tudsz annyit megenni belőle. Igen, nem tudsz annyit megenni belőle. Igen.
És akkor nem lesz előszoba?
Akkor nem lesz előszoba.
Hát vagy jó,
lesz
jó
előszoba, de
rá,
becsukjuk az ajtaját. Igen. Igen.
Rácsapjuk az ajtót a csúnyaságra?
Az ujjaira.
Uh-huh. Azt a mindenet. Jó. De gondolom azért főzöl is valamit.
Főzni is fogunk, igaz.
Olajban sütjük valamit. Bőolajban.
Bőolajban megolcsolt.
Olajat fogunk inni. Mac and cheese csinálunk, igazi amerikai. Tudod, amit csinálnak minden amerikai filmben, ez a kis kanyartészta, nem tészta, vagy könyöktészta, könyöktésztának hívják, nem csak egy ilyen kanyar, mindegy, és négyféle különböző sajtból, amit külön olvasztanak, mint egy sajtos besemelt, azzal öltik nyakon is teszik be a sütőbe, mindig ezt fogjuk meg elkészíteni.
Egészséges az amerikai konyha, én hallottam.
Igen. Nincs is dundi amerikai.
Ez az, ami nyilván olyan mennyiségű koleszterin tartalmaz, ami, hogyha rendszeresen ennénk úgy, mint ahogy ők, akkor bizony okozna érrendszeri problémákat, de most, hogyha fél évente egyszer, vagy negyed évente egyszer, eszel egy ilyet, akkor még nincsen semmi.
Napod egyszer.
Manna délelőtt Péter Petrával hallgassák, szeressék. Mi jövünk holnap reggel 6-kor a Budapest Adétben. Vigyázzanak magukra, aki teheti, sütkérezzen.
Bizony.
Köszönjük a figyelmet, és búcsúzik Udák Anita.
És Happy Endre.
Szép napot, goodbye.
Reggeli Manna. Útravaló egész napra.